Szeretettel köszöntjük a vonalban Jobbágy Sándort, a Concord Értékpapír vezető makroelemzőjét. Szervusz!
Sziasztok, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Utoljára tavaly júniusban beszélgettünk, és akkor konkrétan azt mondtad, hogy 400 forint alatti euró árfolyam az, ami az MNB szempontjából is már egy megnyugtatóbb szint, és azért egy éves csúcs környékén van az euró forint árfolyam, 375-380 közötti sávban vagyunk. Mi az, amire egyébként a hallgatók számíthatnak az idei évben, te milyen forgatókönyveket tudsz elképzelni konkrétan az árfolyam kapcsán?
Igen, a sok bizonytalanság miatt van esély rá, hogy nagy mozgások lesznek még a forint árfolyam kapcsán is ebben az évben. Én azt gondolom, hogy azért úgy hozzávetőlegesen felrajzolhatunk egy olyan pályát, ami arról fog szólni, hogy az MNB számára az infláció ellenes monetáris politikai, mondjuk úgy küzdelem számára megfelelő forint árfolyam, az nagyjából egész évben, ugye ezért a kockázatok, külső kockázatok nem teljesen kezelhetők, de nagyjából azért ugye beállítható lesz azzal, ahogyan döntést hoznak majd a 18%-os kamatnak a csökkentéséről. És én azt gondolom, hogy mivel az infláció miatt különösen kiemelt szerepe van a forintnak, ezért a jegybank arra fog törekedni, hogy a kamat döntések azok ne gyengítsék vissza az árfolyamot. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy ilyen relatíve erős árfolyam, egy ilyen 380 körüli esetleg, hogyha a külső körülmények is kedvezően alakulnak, akkor picit erősebb árfolyam, ez még az év nagy részében fennmaradhat, és aztán, ahogy az év végén az alacsonyabb infláció, hogyha valóban bekövetkezik, akkor az alacsonyabb inflációval párhuzamosan a jegybanki kamatcsökkentésekkel majd elképzelhető, hogy egy pici visszagyengülést fogunk látni, és azt gondolom, hogy azért a távolabbi kilátásokat tekintve nem feltétlenül fog megindulni egy hosszabb távú forint erősödési trend. Nagyjából ez az, ami egy ilyen alappályaként szerintem felvázolható, és ehhez jön plusz-minuszban az, ami ugye láttuk, hogy a tavalyi évben is nagyon jelentősen tudta mozgatni az árfolyamot, és amire a Magyar Nemzeti Banknak nincsen ráhatása. Ugye a háborús helyzet, és nem csak az Ukrajnában zajló háborúra gondolok, hanem ide érthetünk még egyéb geopolitikai feszültségeket is, amik látjuk, hogy az egész világon befolyásolják az eszközárakat. Illetve még ide kell sorolni ilyen külső tényezőként ugye az európai energiaárakat is, amik hát ugye most jelenleg kedvezően alakultak az utóbbi egy-két hónapban magyar szempontból is, de ugye azért nyáron ezek a kockázatok újra elő fognak kerülni, amikor már a 2023-24 telére vonatkozó beszerzéseknek az előkészületei megindulnak majd. Én azt gondolom, hogy azért ott lehet egy visszaemelkedés az energiaárakban, és jelentős a bizonytalanság, hogy ez mennyire fog bekövetkezni. Ugye itt az EU-s beszerzéseknek a mikéntje is egy kérdés, illetve az is egy kérdés, hogy ugye a hosszú Covid bezárás után újra nyitó Kínából eredő kereslet az mennyire fogja befolyásolni a globális energiaárakat. És még egy harmadik dolgot is behoznék ide a háború és az energiaárak mellé, ami szintén ugye a jegybank által nem befolyásolható, de forint mozgató tényező, ugye ez az EU-s pénzeknek a kérdése. Ez ugye több szempontból is lényeges. Egyrészt Magyarország megítélése szempontjából is fontos, hogy az EU-val milyen viszonyban vagyunk, és ezt hogyan tükrözik azok az EU-s források, amiket megkapunk, vagy éppen nem kapunk meg, vagy felfüggesztés alatt vannak. Tehát van egy ilyen piaci megítélést érintő hatás is, de van egy közvetlen hatás is, ugye, hogyha érkeznek ezek az EU-s pénzek, akkor és nagyobb mértékben, mint jelenleg most így az év elején, akkor ugye ez egy közvetlen forinterősítő hatás lehet, hogyha a jegybank úgy dönt, illetve a jegybank és a kormány közösen dönthet erről, hogyha ezeket közvetlenül a devizapiacon váltják át. Ugye ez nem volt a korábbi időszakban jellemző, a Magyar Nemzeti Bankon keresztül történt ez az átváltás. Ilyen módon nem volt közvetlen hatása az árfolyamra, de ha szükséges, és ez egy jó lehetőség az árfolyam befolyásolására, erősítésére, akkor van egy ilyen lehetőség, hogy ez kvázi egy közvetlen és a jegybank mérlegét, jegybank devizatartalékát nem csökkentő lehetőség az intervencióra. Ez is egy fontos tényező, ami még a forint árfolyamát befolyásolhatja. Úgyhogy ez így elmondva is elég hosszú, de ez is mutatja, hogy sok tényezős a kép a forint szempontjából ebben az évben.
Hogy látod, hogy az infláció terén is elkezdette már dolgozni ez a 18%-os kamat? Mikor és milyen dinamikával várod, hogy tényleg láthatóak lesznek az inflációs számokban is ennek a magas kamatnak a hatásai?
Igen, hát a forint az gyorsabban tudott reagálni, sajnos az infláció az nem ennyire gyors reagálású, mert ami a kamatra való reagálást illeti, bár egyébként pont az árfolyam az, ami a legfőbb csatorna, amin keresztül ugye az infláció befolyásolható jelen pillanatban, illetve mondhatjuk, hogy ebben az évben. De ugye az inflációs számokban ezt még nem látjuk. Még a fő teljes inflációs számok 20% fölött vannak bőven, ugye 25% körül, és hát ennél is magasabb élelmiszerár dinamikát látunk még bőven így az év elején is, és ugye eddig a januári inflációs adat a legfrissebb, ami már ismert. A februári még várhatóan még mindig nem fog érdemi csökkenést hozni, az is hasonlóan 20% fölött lehet. Egy nagyon pici csökkenést hozhatnak majd a tavaszi adatok, de igazán majd az év közepén láthatjuk azt majd, hogy érdemben el fog kezdeni csökkenni az infláció, jelenlegi ismereteink szerint, és ugye ebben két dolgot emelnék ki. Az egyik, amiről beszéltünk már, ugye a forint árfolyam. Itt azért látni kell azt is, hogy arra való tekintet, hogy ilyen magas az infláció, és ilyen magas inflációnál azért relatíve könnyebb úgymond menni a trenddel és emelni az árakat. Ez a hatás, ez ugye lassítja azt, hogy meg tudjon fordulni ez a folyamat. Másrészt, ugye ami igazán tudja lassítani a forint árfolyama, és ugye magának az inflációnak a keresletre gyakorolt hatása. Tehát azt látjuk, hogy nagyjából már ősz óta azért csökkenőben van a kiskereskedelmi forgalom. Gyakorlatilag csak az üzemanyagok esetében nem látunk érdemi változást. Mind az élelmiszerek, mind a tartós fogyasztási cikkek forgalma az hónapról hónapra csökken. Jelenleg is ezt látjuk, és azt gondolom, hogy még ezt egy jó néhány hónapig fogjuk is látni. És ugye ez viszont már egyre csökkenti a mozgásterét a vállalkozásoknak, cégeknek a további áremelések tekintetében. Úgyhogy ez majd szép lassan el fog indulni abba az irányba, hogy egyre alacsonyabb inflációs számokat lássunk. És a forint is, ami ugye hozzájárul ahhoz, hogy amellett, hogy jó néhány terméknek, alapanyagnak, nyersanyagnak az ára már elkezdett csökkenni a nemzetközi piacokon, de hogy ez meg is jelenjen a hazai árakban, ehhez egy plusz segítséget tud majd adni az, hogyha a forint tartósan erős tud maradni, és forintban számolva még kevesebb, vagy ha emelkedés van, akkor kevésbé emelkedő legyen az importár, és ugye ezek a tényezők összességében, amik kihozhatnak egy először még lassan, aztán majd az év második felében már gyorsabban csökkenő inflációt. Az árfolyam esetében ugye még azt érdemes hozzátenni, hogy itt az is lassíthatja a folyamatot, hogy azért a vállalkozásokat a tavalyi év utolsó negyedében látott 400 fölötti árfolyam mozgás azért elég jelentősen elbizonytalanította, és sokan kötöttek olyan határidős ügyleteket, amivel a további kockázatokat 2023-ra nézve próbálták kizárni. Ugye ezek berögzítik számukra a forint árfolyamát, és csak akkor fog érvényesülni számukra majd teljes mértékben az erősebb forint, hogyha ezek a határidős ügyletek kifutnak. Tehát összességében ezek azok, amik meghatározóak lehetnek az infláció szempontjából, egy csökkenő kereslet, egy kicsit javuló importár helyzet, ugye az euróövezetben már láttunk érdemi, bár most éppen kissé lassuló infláció csökkenést, és ugye a forint árfolyama, ami vélhetően továbbra is még jó ideig erős tud maradni, legalábbis azt gondolom, hogy a jegybank szándéka az infláció miatt mindenképpen ez.
Hogyan reagálhat itt a várható inflációs pályára majd az MNB? Neked az alapszenáriód szerint milyen lépések várhatóak a hazai jegybank részéről? Ez egy ideglenes hatás, hogy ennyire rendkívüli drasztikus módon eltávolodott egymástól az irányadó overnight ráta, illetve az alapkamatszint.
Igen, ez egy ideiglenes megoldás, ami viszont ugye kiderült, hogy nem azt jelenti, hogy egy-két hónap, hanem azért ennél egy hosszabb időszakról van szó. Nem tudjuk egész pontosan, hogy ez milyen hosszú lesz, de én azt gondolom, hogy valamekkora esélye van annak, hogy már március végén, amikor ugye következő jegybanki kamat döntő ülésre sor kerül, és ezzel egyidejűleg ugye az új inflációs jelentést, a jegybank új makrogazdasági prognózisait is látjuk majd. Elképzelhető, hogy egy kismértékű óvatos csökkenéssel elindul az a pálya, hogy ez a bizonyos most még 18%-os irányadó kamat, ez elkezdjen csökkenni, de ezt most még pillanatnyilag nem vehetjük teljesen biztosra. A legutóbbi jegybanki kommentárok azért egy elég komoly óvatosságot jeleznek, és egyáltalán nem ment bele a jegybank abba, hogy bármilyen iránymutatást adjon azzal kapcsolatban, hogy konkrétan időben mikor kezdődhet el ez a kamatcsökkentési folyamat, de én azt gondolom, hogy ez tehát legjobb esetben márciusban már elkezdődhet, ha nem, akkor valamikor az első fél év folyamán, de azt gondolom, hogy mindenképpen ez óvatos kis lépésekkel fog történni, tekintettel arra, hogy azért abban, amit az inflációról az előbb megbeszéltünk, abban is elég sok bizonytalanság van, és hát a globális környezetben, a nemzetközi gazdasági környezetben rengeteg bizonytalanság van, ami miatt célszerű is, hogy minden ilyen jellegű lépés az, vagy folyamat az óvatosan menjen végbe.
Az MNB továbbra is héjának hangzott a legutóbbi megnyilatkozásaikban. Ugyanakkor ennek a magas alapkamatnak nagyon komoly ára költsége is van az MNB, és hát végső soron az államháztartás számára. A kalkulációid szerint ez a 18%-os alapkamatszint milyen költségeket ró mondjuk éves szinten az MNB-re, illetve ehhez kapcsolódóan ugye ez azért látható, hogy az MNB-nek is fájnak ezek a költségek, és ennek a részleges lefaragására hozott új szabályokat, vagy szabályt a bankok kötelező tartalékolására vonatkozóan, és az arra járó kamatok vonatkozásában. Ezeket hogyan értékeled, ezeket a legújabb lépéseket, illetve lesz-e tovább gyűrűző hatása a reálgazdaságra is, vagy megmarad ez a bankszektor szintjén és a banki profitok csökkenése szintjén?
Igen, ez egy elég összetett, sok tényezős kérdés, ugye ezért azért, mert az elmúlt hónapokban több ilyen jellegű döntést is hozott a jegybank. Ugye egyrészt megemelték a kötelező tartalékrátát, másrészt viszont ugye a legutóbbi döntés az ugye arról szólt, hogy kevesebb kamatot fizetnek erre. Ugye ez egyrésztről szűkíti részben a likviditást, bár csak kisebb mértékben. Gyakorlatilag a forint likviditásról van szó, ami a magyar gazdaságban a gazdaság sajátosságai miatt eléggé bőséges, és ennek a szűkítése, vagy úgymond a forgalomból való kivonása, az ugye szintén a forint erősítését szolgálja, de kétségtelen, hogy itt vannak olyan intézkedések, amik ezzel egyidejűleg ugye csökkentik a jegybank költségeit is. Amikor arról van szó, hogy a magas kamat milyen költségekkel jár, akkor akár, hogyha az MNB tavalyi eredményét, vagy az idén várható eredményt nézzük, akkor itt több száz milliárd forintokról beszélünk éves szinten, ami nyilván jelentős, de azt gondolom, és ez tulajdonképpen kimondott dolog is a jegybank részéről, hogy abszolút nem ez a prioritás a monetáris politika szempontjából. Az elsődleges dolog az az infláció csökkentése, a forint stabilitásának a fenntartása, és itt ezekben a döntésekben egy másodlagos vagy harmadlagos szempont az, hogy ezek milyen költségekkel járnak most így rövid távon. Jelentősek ezek a költségek, ezt egyébként az is jelzi, hogy ugye történt egy módosítás abban, ahogy ugye a költségvetés kompenzálja a jegybank ilyen jellegű veszteségét. Ugye ez rövid távon mindig megtörtént, amikor a monetáris politikai döntések miatt a jegybankban veszteség keletkezett. Most ez egy 5 éves időszakra tulajdonképpen szét lett porlasztva, tehát a költségvetésnek nem kell azonnal kompenzálni ugye az esetlegesen keletkező veszteségeket. Tehát ez mindenképpen jelentős, de most itt most nem ez a monetáris politika prioritása, ettől ez még egy költségvetési teher természetesen, és ugye a költségvetési terhek azért is növekszenek, mert magasabb kamatok, magasabb hozamok mellett finanszírozzák az államadósságot, ugye látható, hogy a piaci kamatok, az állampapírok kamatai hozamai is magasabbak, illetve ugye a lakosság számára kifejezetten a lakosságot célzó állampapírok kamatai hozamai pedig még inkább magasabbak. Most már egy elég jelentős szerepet játszik az infláció követő állampapír, illetve állampapírok, ugye többfajta is van. Ezeknek most egészen magas a kamata. Korábbi években látott kamatköltségekhez képest ez egy jelentős növekedés. És ugye még egy dolog volt a kérdésben, amire érdemes kitérni, a költségvetési terheken kívül milyen terhet jelent ez a gazdaság számára. Nyilvánvalóan itt is volt egy növekedés, de azt gondolom, hogy itt azért fontos kiemelni azt, hogy továbbra is az a helyzet, hogy azért a kereskedelmi bankok hitelkamatai, és nem beszélve pláne a betéti kamatokról, azért nem ehhez a 18%-os irányadó betéti kamathoz igazodnak, ennél jóval alacsonyabbak, tehát azért ennél lényegesen kisebb teher van a gazdaságon, mint amit ez a 18%-os kamat, vagy egy 18% plusz ugye kockázati felárak jelentenének. Úgyhogy ez egy az egyben nem jelenik meg azért a hitelkamatokban. Ugye a betétesek, megtakarítók sajnálatára a betéti kamatokban sem. Ebből ugye az következik, hogy mivel a kereskedelmi bankok megkapják a betétekre ezt a 18%-ot, ezért ugye részben a profitokban megjelenik, de ott pedig egy jelentős ugye elvonásról szóló döntés született, ami ugye egy extra adó a bankok számára, és az így keletkező profitnak egy jelentős részét elvonja a költségvetés, tehát ilyen módon valahol kompenzálja ez a döntés a költségvetés számára a megnövekedett terheknek a hatását.
Köszönjük a beszélgetést Jobbágy Sándornak, a Concord értékpapír vezető makroelemzőjének. További szép napot, jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm én is.